itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Csíkszentdomokosra kalauzoljuk Önöket. A falu Csíkszeredától 29 kilométerre északra, az Olt felsővölgyében fekvő Szent Tamással összenőtt nagyközség a Lok és Szádakút patakok Oltba való torkolásánál fekszik. 1567-ben Szentdomokos néven említik, nevét Szentdomokosnak szentelt középkori templomáról kapta. A középkorban határában vasat és rezet bányáztak, ma a Garados-dombon mészkövet és márványt termelnek ki. A Pásztorbükknek nevezett helyen gyilkolták meg a székelyek Bátori András bíborost, erdélyi fejedelmet 1599. október 31-én. A gyilkosságért 8. Kelemen pápa átokkal sújtotta a községet. A gyilkosság helyére 1816-ban keresztet állítottak, amely ma a templom belső falánál áll, a Pásztorbükkön pedig kápolnát építettek. A világháború között fejlett szövetkezeti élet folyt itt. 1944-ben a Manyugárda kivégzett 12 ártatlan magyar szemét, köztük nőket is. A település leghíresebb szülötte Márton Áron püspök, de Kurkó Gyárfás regényíróra, politikusra és Baróti István Lisztdíjas orgonaművészre, tanárra is büszkék a csíkszentdomokosiak.
A csíkszentdomokosi oktatás több mint 400 éves múltra tekint vissza.
Márton Áron püspök úr elsősorban ember volt, és mindenféle szempontból az is maradt.
A tájház a kultúr otthon mellett található.
Nincsen most túráztatás. Hát néha hétvégi lovaglások, de az nagyon kevés.
Itt olyan a környezet, hogy itt unatkozni nem lehet.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Gergely Éva énekel. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Csibi László vagyok, csíkszentdomokosi felelős lelkipásztor.
Régóta pásztorolja a csíkszentdomokosi római katolikus híveket?
1997. augusztus 19-e óta. Szent István napi mániás vagyok én, mert a szorványban is augusztus 20-án jártam végig a birodalmamat, és Csíkszentdomokoson 19-én este miséztem legelőször. Hivatalosan én úgy tartom, hogy 97. augusztus 20-ától vagyok plébános a falunak.
Akkor nagyon jó hely lehet ez a Csíkszentdomokos, hogyha ennyi éven keresztül itt tudja szolgálni a híveket.
Nem éppen olyan könnyű, de valamikor az egyik felcsíki papunk mondta, születésileg három széki volt, hogy minden régiónak jó volna, ha a lelkipásztorai abból a régióból származnának. Nem abból a faluból, mert senki sem proféta saját hazájában, de legalább abból a régióból. Én az ilyenre azt szoktam mondani, ha nehézség van, vagy akármi történik, mint Szent Pál mondta, hogy ha ti zsidók vagytok, én is.
Mennyire nehéz Csíkszentdomokoson plébánosnak lenni, ahol Márton Áron püspök született?
Szerintem nincs nehezebb dolga. Márton Áron püspök úr, a Jóisten nyugosztalja, elsősorban ember volt. És mindenféle szempontból az is maradt. A keménység az ő életében is ott volt, a mi életünkben is ott kell legyen. A szülőfalujának a szülötteibe is ez a keménység megvan, ha bár Márton püspök úr óta, ahogy a világ változott, bizony az emberek is igen-igen sokat változtak, de úgy nagyjából mindig marad egy kisdednyáj, és ez a kisdednyáj az mindig hűséges. Még akkor is, ha a hátán fát vágnak. Manapság is azt hiszem az egyházközségeinkkel is így van, Márton Áron püspök úrnak a szülőfalujával is. Így van, van egy kitartó társaság, akik mindenféle szempontból a közösséget, az egyházukat, magyarságukat támogatják. Ha 100 nem ér semmit, de 200 igen, akkor azért a 200 év vagy fordítva van, akkor is érdemes dolgozni.
Amúgy mekkora lélekszám lenne, aki esetleg odaállhatna az egyház dolgai mellé? Magyarul kérdezve, hány lelket pásztorol a plébános úr?
Sajnos, hogy elég szaporán fogyunk. A 2021-es évben már a temetőbe kikísértünk 27 embert, és nagyon sok fiatal család, illetve fiatal lányok, fiúk kint dolgoznak nyugaton. Az a hiba, hogy gyermekeket megkereszteltetni hazajönnek, Svájcból, Németországból, Angliából, Svédországból, de azokból nem tudnám megmondani, hogy néhányan hazajönnek, hazatelepednek, de hányan fognak hazatelepedni, ezt nem tudom. Mindenképpen fogyunk. 1600-an nem vagyunk már. Tehát annál kevesebben vagyunk.
Ha ilyen sokat temetnek, akkor hányat keresztelnek? Mert bizonyára 2020-ban kevesebbet keresztelhettek, mert nem lehetett bulizni. Vagy esetleg esketést is kevesebbet tarthattak, mert nem lehetett nagy helyehúját csapni. De úgy átlagban hányat keresztelnek, hány esküvő van itt Csíkszentdomokoson?
Tavaly 2 esküvővel zártuk az évet. Persze a polgári esküvőt sokat többet tartottak. Éppen azért, mert nem lehet a nagy érdeműt megszólítani, ugye, hogy kicsit fel is segítsék a fiatal párokat. A polgárit azt megteszik, megkötik a polgári házasságot. Keresztelés az, ugye a gyermek nem hibás, hogy valaki megvan esküve, vagy nincs megesküve, vagy hogy van megesküve. A gyerekeket még a tavaly is kereszteltünk egy olyan 30-40 közötti gyereket, de hát az még nem a szülöttek számát mutatja, hanem csak a megkereszteltek számát mutatja. Az idén ugye a 27-et már eltemettünk, és megkereszteltünk 7 gyermeket. Akik a tavaly születtek, azoknak egy része még nincs megkeresztelve. Már otthon senki nem fogja a csürdöngölőt a csűrbe eljárni, hanem valamilyen vendéglőt, vagy valamilyen megfelelő helyet keres, és amíg ezeken a dolgokon nem enyhítnek, addig reális képet egészen nem tudunk mondani.
Bizonyára látszik ez a járványhelyzet a szentmisék látogatottságán is, de amikor normálisan lehetett templomba járni, akkor a híveknek körülbelül hány százaléka járt a szentmisékre?
Érdekes dolog. Azt hiszem, hogy minden helységben inkább a reggeli szentmisék, protestáns helyeken nem tudom, az istentiszteletek, attól függ, hogy van a beosztás, de általában a reggeli órák a kedveltebbek. A szentdomokosi templomban alul van ülőhely, egészen pontosan 300 és egy néhány, és ha a kórusokat még mellé számítjuk, akkor még vagy 200. Ha pedig annyian vannak a templomban egymás hegyén hátán, akkor a maximum befogadó képesség a templomnak 1000. Úgy nagyjából a reggeli szentmiséken szokott lenni egy olyan jó 300-400 ember, a nagymisén körülbelül egy olyan 200, és egy olyan 150 a délutáni. Mivel a falu egy ilyen Y alakot ír le, az Y közepében van a falunak a temploma, és a két szélén, tehát Balánbánya felé vezető úton, ott is van egy kis kápolnánk, ilyen magánházból átalakított, és a Sáros út, az Gyergyó felé vezető úton van, ott is van egy ilyen magánházból átalakított kápolnánk, ott is van szentmise, tehát a segítő nővérek ige liturgiát tartanak az egyikbe, a másikba a pap misézik. De az már esti órában van, és a következő vasárnap meg változik. Százalékban hirtelen kiszámítva, erős nem lehet áradozni, még akkor se a templom tömve van. Tehát attól még nem esünk kétségbe, vagy nem áradozunk, hogy jaj, de sokan vannak, és akkor elcsodálkozunk. Nincsenek olyan sokan, mert az emberek egy része elkényelmesedett, és amióta ugye rádió, tévé, online, ilyen lány és olyan lány, akik egészségesek, azok is szeretik egy részük elhanyagolni a Jóisten dicséretét közösségbe. De ha a közösségeinket hagyjuk, hogy felbomoljanak, ott nagy baj lesz. Ez a járványhelyzet az embereket nem összehozta, hanem eltávolította egymástól. Én nem azt mondom, hogy a jó Istentől is, de van benne valami.
Plébános úr, ez a római katolikus templom, ez műemléktemplom itt a központban?
A kategóriás műemlék. A mostani formájában 1796-ban épült. De a templom tele van románkori faragványokkal, illetve kövekkel. Szentelt víztartó, keresztelőkút, ajtókeretek, mind románkoriak.
Milyen állapotban van? Sikerült időközben javítgatni?
Ezt a templomot 1999-től 2011-ig javítottuk egy szuszba. Minden évben annyit, amennyihez tehetségünk volt. Én az ilyen meg amolyan pályázatoknak nem vagyok a híve, nem is voltam soha. A szentdomokosi templomot a hívekkel, tehát a hívek csak mellénk állnak, mert a templom az övék, azt apró pénzből javítottuk meg. Minden évben annyit, amennyihez tehetségünk volt. Tetőtől a talpáig. A templom fel van újítva, 1999-ben kezdtük a toronnyal, és 2011-ben befejeztük az orgonával. azt lehet mondani, hogy az volt a púder. És a szentdomokosi hívek büszkék lehetnek arra, hogy az ő pénzükből javítottuk meg a templomot, tehát a templom az övék.
Énekes közösség amúgy a csíkszentdomokosi?
Szépen tudnak énekelni, és manapság már ugye imakönyvet senki sem hord magával. Hát éltünk a modernséggel, és az ének szövegek ki vannak vetítve mindig. Tehát nem csak vasárnap, hanem hétköznap is. Tehát a hívek látják, az ének ott van előttük, és szépen énekelnek.
Én úgy tudom, hogy van egy kórusuk is, egyházi kórus.
Igen, Krisztus Vincit, egyházi kórus. Mostanság ritkábban énekelnek, de a húsvéti ünnepek alkalmával a szertartásokat, a passiót, azt az énekkor énekelte.
Veres Anna Aranka vagyok, a Csíkszentdomokosi Márton Áron általános iskola igazgatója, fizika-kémia szakos tanár.
Van sok gyerek, akit oktatni kell?
Igen, Csíkszentdomokoson van. A csíkszentdomokosi oktatás több mint 400 éves múltra tekint vissza. A rendszerváltás után 1990. május 6-án iskolánk névadására került sor. Falunk nagyszülötte Márton Áron püspök nevét vette fel az iskola. A tavalyi 2020-as megváltozott helyzet ellenére igyekeztünk megünnepelni iskolánk névadásának 30. évfordulóját. Nem tudtunk itt lenni az iskolába, és nem tudtunk tevékenységeket szervezni, de az iskola munkaközössége egy szép, érdekes, tartalmas kiadvány adott ki. Ennek a kiadványnak a zárszavából olvasnék fel két mondatot. Az iskola igazgatósága szeretettel és hálával köszöni a Jóistennek a 30. esztendőt. Kívánjuk Tóth Árpád soraival, hogy ne hújjon romba, amit iskoláktól kaptunk. Köszöntünk hát ifjú erős anyánkat, s míg lábunk szentelt küszöbödre hág, úgy érezzük, körödben újra áthat a szívedből áradó ifjúság. Újra tanít az életbe kilépnünk, s büszkén vinni bölcs tudást, épített, és vallani, nem húlhat romba bennünk, amit a jó iskola épített. Csíkszentdomokos az úr 2020. esztendejében. Az oktatónevelői munka a községben 7 alegységben zajlik. A létszámokat illetően kevesebb diák van, de máig Hargita megye második legnagyobb vidéki iskolája vagyunk.
Miért ilyen sok épületben folyik a tanítás?
Talán azért, hogy nagy területen fekszik a község, hogy a szülőknek könnyebb legyen, a gyermekek könnyebben tudják érni a tanintézményeket, főleg a kicsik az óvodások. Mert hogy általános iskola vagyunk, ide óvoda, elemi osztály és 5-8 osztályok tartoznak, 9 óvodai csoportunk van a községben, ebből 2 napközis csoport, 7 pedig normál programú. A 164 óvodás gyermekekkel 11 szakképzett óvonő foglalkozik. Elemi tagozaton viszont 15 pedagógus tanítja a 287 diákot. Széli iskoláink is vannak, ilyen a Sárosúti iskola, a Cserai iskola, ahol 2-2 összevont osztályunk van. Az 5-8 osztályosok szintjén 219 diák van, ők 9 osztályba járnak. A pedagógusok létszámát illetően 11 óvonő, 15 tanító és 23 szakképzett tanárunk van.
Helybeliek vagy többen ingáznak is?
Körülbelül 20%-a a pedagógusoknak, akik Gyergyó felül, Csíkszereda felül ingáznak Szentdomokosra. Mindennapi munkánkat segíti 2 titkárnő, 1 könyvelő, 1 könyvtáros, 2 karbantartó és 8 takarító. A diákok szállítását az iskola busszal oldjuk meg, a buszsofőr is iskolánk alkalmazottja.
Itt a központi iskolában beszélgetünk, és egy gyönyörűen felszerelt, karbantartott épületben vagyunk. Mind a 7 épület ilyen jó állapotban van?
Nincsen ilyen jó állapotban mind a 7 épület. Talán a 7-ből 1-2-t mondhatnék olyant, amelyek nincsenek ennyire felszerelve, nincsenek ennyire rendbe téve, de folyamatban van ezeknek is. Ezt mi úgy szoktuk megoldani, hogy minden nyári vakációra kiválasztunk egy épületet, és azt az épületet próbáljuk teljesen felújítani.
Most ebben a járvány helyzetben az oktatás menetében mekkora a törés, vagy hogy tudják megszervezni, hogy mindenki jól járjon, tanár is, diák is?
A teljes nyarat erre fordítottuk, hogy felszereltséget vásároljunk, hogy a gyermekeknek táblagépet vásároljunk, hogy egy felületet alakítsunk ki, ahol az 500 gyermek dolgozni tud a pedagógusok irányításával. A polgármesteri hivatal segítségével 166 táblagépet sikerült megvenni, így a 6., 7. és 8. osztályosok mindenki kapott, használatra kapta, amit tanév végén vissza kell adnia. Most pedig meg van nyerve egy 320 táblagépes pályázat. Az a célunk vele, hogy előkészítő osztálytól 5. osztályig mindenkinek legyen meg ez a felszereltség. Pedagógusoknak is igyekeztünk mindenkinek laptopot venni, hogy otthonról tudjon dolgozni. Akkor, amikor a gyermekek fizikálisan jelen vannak az iskolába, az osztályterveink is úgy fel vannak szerelve, hogy minden osztályteremben van videoprojektor és vetítővászon, internet elérhetőség. Úgy gondoljuk mi, hogy IKT felszerelésünk az van.
Ha ilyen körülmények között tanulnak a csíkszentdomokosi gyerekek, akkor fel sem merül az a kérdés, hogy esetleg elvinnének gyereket Csíkszentdomokosról, mondjuk Gyergyószentmiklósra, Csíkszeredába. De van-e ilyen jelenség? Van-e olyan, aki mégis úgy dönt, hogy ingáztatja a gyerekét, mert most lassan ez a trend egyes szülőknél?
Az iskolánkban összesen 681 gyermek van. Ebből a 681 gyermekből van 2-3 gyermek, akit elvittek a szülők valamilyen ok miatt, innen ingáznak, akkor mi azt mondjuk erre, hogy a 681-ből ez nem sok. Az oktató-nevelő munkánkban külön kihívás jelent a sajátos nevelést igénylő tanulókkal való foglalkozás. Iskolánkban van egy iskolai tanácsadó és egy fejlesztő pedagógus, akik ezekkel a gyermekekkel foglalkoznak. Egy pályázatban is partnerek vagyunk, ahol a célcsoport a sajátos nevelést igénylő gyermekek. A pályázat elkezdődött, a célcsoport le van rögzítve, a tevékenységi terv megvan, a tevékenységek még nem kezdődtek el, de maga ez az Európai Uniós pályázat 3 éves, úgyhogy a közeljövőben el fognak kezdődni a tevékenységek is.
Nagyon sok iskolában a szülők segítségére is kell appellálni. Itt Csíkszentdomokoson, hogy ilyen szépek a termek, ez a szülőknek is köszönhető, vagy hivatalnak köszönhető, vagy vannak testvérkapcsolatok, ahonnan esetleg segítség érkezik?
Nem mondhatnám, hogy annyira a szülőknek. A szülők is besegítnek egy széli kicsi iskolába. A szülők készítették el a játszóteret az udvaron. Ugyancsak egy elemi kis iskolába a központba a szülők besegítettek a játszótér elkészítésébe. A templom melletti elemi iskolába szintén, viszont a nagyobb dolgokat és az épületeknek a feljavítását, osztálytermeknek a modernizálását, feljavítását, intézmények tetőzetének a kicserélését a polgármesteri hivatal, a helyi tanács jóvoltából segítségével tudtuk megoldani.
Említettük az uniós projekteket, most éppen mi van folyamatban?
Az Erasmus Plus projekt, de szeretném elmondani, hogy iskolánkban már volt ilyen a 2018-19-es évben. Egy Erasmus pályázat, hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben. Jelenleg is egy megnyert Erasmus Plus projektben vagyunk partnerek, melynek témája Vigyázz kész zöld, környezetismereti, környezetvédelmi projekt. Mindkét nemzetközi projektben az iskola igazgatónői, valamint az óvonők vesznek részt.
Igazgatónő, hogyha mondjuk 5-10 évben gondolkodunk, akkor csökkenőben vagy növekvőben lesz a gyerek létszám?
Egy éves korig készítettük el az iskola beiskolázási tervezetét. Mindig úgy készítünk tervezetet, hogy 4 évre. Nem mondhatnánk, hogy csökkenő. Eléggé vicces a kifejezés, de azt mondanám, hogy EKG.
Kalamár Mária vagyok, a Márton Áron általános iskola igazgatóhelyettese, római katolikus vallástanár.
Nagyon sok gyerek neve ismert Csíkszentdomokosoli és versenyek kapcsán, tehát itt nem csak nevelés és oktatás folyik, hanem nagyon sok gyerek eljut tantárversenyekre, mesemondókra, és szép eredményeket érnek vissza.
Az iskola előtérébe belépve láthatta azok levelek kiállítását. A Márton Áron általános iskola diákjai minden évben valóban képviselik iskolánkat megyei, megyeközi, országos tantárversenyeken, főegyház megyei, valamint Magyarország által szervezett versenyeken. Büszkék vagyunk arra, elmondhatom mindannyian, hogy kiváló eredményekkel térnek haza diákjaink. Az előtérben látható oklevelek valóban azért vannak kiállítva, hogy minden tanuló számára legyen követendő példa. Minden tanév végén, a tanévzáró ünnepség keretében értékeljük azon diákoknak a munkáját, akik 950 vagy 950-en felüli médiával zárják az évet, és az előző tanévben a felső tagozaton 59 ilyen tanuló volt. Ezek a tanulók az iskola elismerő okleveleit kapják, valamint jutalomban is részesülnek, és az elemi tagozaton is kiváló teljesítményű diákokat jutalmazunk. Ezt a támogatást a Csíkszentdomokosi Közbirtokosságtól kapjuk minden évben, és ezúton is megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem nekik a nagylelkű támogatásukat. Örömmel tölt el ugyanakkor az is mindannyiunkat, hogy diákjaink a középiskolába is jól teljesítenek, sok jót hallunk róluk, és azt is látjuk, hogy jól eligazodnak az életben is. Az igazgatónővel együtt megköszönöm a pedagógusoknak és minden alkalmazottnak a lelkiismeretes munkáját és erőfeszítését, amit a domokosi diákokért tesznek nap mint nap.
Ezek a diákok maguktól is mennek versenyre, megmérettetésre, vagy kell egy kicsit nógatni is azért őket?
Szakképzett pedagógusok tanítják a domokosi diákokat. Az első és a legfontosabb, hogy mindig a diákok tudomására hozzuk, hogy van egy ilyen lehetőség. Biztatjuk, segítünk a felkészülésben, támogatjuk a diákokat, de a szülők részéről is megvan az a támogatottság, hogy segítik a gyerekeiket abban, hogy a megmérettetéseken részt vegyenek.
Mi lesz a csíkszentdomokosi gyerekkel, ha elvégzi a 8 osztályt? Merre mennek tovább?
Ahogy elvégzik a 8. osztályt a domokosi diákjaink, vagy egy Erdőszent Miklós irányába tanulnak tovább, vagy Csíkszereda irányába, mindkét város 29-30 kilométerre van. Elméleti liceumba a Salamon Ernő gimnáziumba, Csíkszeredába pedig a Segítő Mária római katolikus liceumba, valamint a Márton Áron gimnáziumba, de a szakliceumokban is nagy létszámban iratkoznak be. Azt is el kell mondanom, hogy 8. végén minden domokosi diák tovább tanul.
Bodó Andrea vagyok, a Csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum önkéntesem.
Mennyire nehéz önkénteskedni itt a múzeumnál?
Nem nehéz önkéntesnek lenni, mivel teendő akad bőven, és igazából egy érdekes feladat, mert nagyon sok új információt tudhat meg az ember.
A látogatók mire kérdeznek rá?
Vannak érdekes kérdések. Gyakran a tárgyakhoz kapcsolódó kérdések vannak, melyik tárgy honnan származik. Vannak olyan tárgyak, amik nem a püspök személyes tárgykészletéből kerültek ki, hogy azok honnan származnak, a püspök életével kapcsolatos kérdéseket nagyon gyakran kérdeznek. Nekem még elég sokat kell tanulnom, úgyhogy van eset, hogy tudok válaszolni, van eset, hogy nem tudok konkrét választ adni.
Az ember miért önkénteskedik?
Igazság szerint én már egész középiskolás korom óta önkénteskedtem a faluban, az ifjúsági egyesületben. Igazából ott megtapasztaltam azt, hogy ez nem egy munka, ami esetleg unalmas, alkalmas vagy muszáj csinálni, hanem egy kicsit másképp is fel lehet fogni. Lehet akár érdekes, ez attól függ, hogy mi hogyan tekintünk a dolgokra. Az ifjúsági szervezet gyakran segített be a múzeum körüli programok szervezésében. Ezáltal lettem későbbiekben kifejezetten a múzeum önkéntese is. Én igazából szeretem csinálni, szeretek jönni, szeretek emberekkel foglalkozni, úgyhogy nekem ez volt a személyes motiváció, amiért önkéntes munkába fogtam, vagy önkénteskedek.
Kulturális referens is a faluba.
Igen, ez egy új munkakör. A településen eddig nem volt ilyen. A múzeumokkal foglalkozok, mivel van a faluban egy néprajzi gyűjtemény, és van egy tájház, ami jelenleg újítás alatt áll.
Ejtsünk néhány szót a néprajzi gyűjteményről és a tájházról is. Ezek hol találhatóak, és mikor látogathatók?
Ezek jelenleg nem látogathatóak még, mivel felújítás alatt állnak. A néprajzi gyűjtemény az a kultúrotthonban található. Faluhoz képest eléggé nagy gyűjtemény. A 70-es években gyűjtötték össze, Szabó Judit magyar tanárnő volt a kezdeményezője, és hát az évek folyamán rengeteg sok tárgy gyűlt össze. A tájház pedig a kultúrotthon mellett található szintén. Ez is jelenleg újítás alatt áll. Ez is egy paraszti család mindennapjait és az életstílust fogja bemutatni majd. Ez egy háromszobás tájház, módosabb családnak a tulajdonát képeztem. Tájháznak egy része be lesz rendezve, egy interiőr lesz megjelenítve, szoba, konyha, a korabeli, és egy másik része a tájháznak pedig múzeum pedagógiai foglalkozásnak lesz fenntartva. Ott lesznek interaktív elemek, demonstrációs tárgyakat is igyekszünk majd ott megmutatni a diákoknak, amit kézbe tudnak venni, és meg tudnak nézni, valamint lesz kis film, ami szintén a falu történetét és különböző foglalkozásokat fog bemutatni majd.
És ha jól tudom, van egy magán múzeum is a falu végén, Baross-Hévíz fele, az kihez tartozik?
Igen, az Major Csik Irénke néninek a tulajdonába tartozik. Irénke néni nagyon szívén viseli a falu múltját, és gyűjt rengeteg sok tárgyat ő is. Nem csak egy múzeum az igazából, hanem turisták és különböző ide látogatók csoportokat is fogad, ő meg is vendégeli őket, és ilyen kis ízelítőt tart, hogy milyen volt régen az élet a faluban. Foglalkozásokkal és az ízvilágba, a gasztronómiába is egy kicsit bevezeti az ide látogatókat.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bodó Gábor Kaec vagyok, Csíkszentdomokosi futballklub edzője.
A mai gyerekek, a mai fiatalok mennyire részesítik előnybe a sportot? Vagy kezd Csíkszentdomokosra is az lenne a jellemző, hogy inkább beülünk a számítógép előtt, ott online nyomogatjuk a gombokat és nézzünk mindenfélét?
Igen, Csíkszentdomokoson is megtörténik az, hogy beülnek a gép elejébe, mert ugye a gyerekeket a mai világban ez az online tanítás és a nevelés ez próbálja renevelni. Járnak sportolni, 5 korosztályunk van, 70 darab gyerek jár, viszont mivel hogy nincsenek mérkőzések, és nem tudjuk megmérettetni magunkat, azért elég szomorú helyzet, amikor egy-két mérkőzés, egy barátságos valami beugrik, akkor büszkék vagyunk és részt veszünk rajta.
Hányféle sportágban nyilvánulhatnak meg? Csak a fociban, vagy másban is?
Én futballedző vagyok, én a fociról tudok beszélgetni, de Csíkszentdomon most koson cselgáncsoznak is, amúgy táncolnak is, mozgás van azért a gyerekek szintjén.
Általában milyen gyerek jön edzésre? Ki részesíti előnyben ezt a sportágat?
Vannak olyanok is, akik a szüleikre felnéznek, és onnan jön és a hagyomány, de vannak úgy, akik kipróbálták, vagy lejöttek a pályára és játszottak. Volt olyan gyerek, aki egy évig járt, utána azt mondta, hogy habba hagyja, aztán meglátta ismét, hogy hogy játszunk, mennyire van fegyelem, mennyire van rend, és akkor visszajött és azt mondta, ismét csatlakozik a csapathoz.
Ez a vírusjárvány, ez nagyon betett a sportnak?
Igen, nagyon betett a sportnak, főleg abban a korosztályokban, ahol még most nevelődnek és most csirázódik. A lényege az, hogy a gyermekek hogy fejlődjenek. Próbálunk ilyen feliratokat betenni az öltözőkbe, hogy tisztesség, becsület, alázatosság. Fele még a gyerekeknek nem is érti, hogy miről van szó, de próbálunk helytállni. Én próbálom nekik elmagyarázni, hogy ez egy olyan időszak, mint amikor volt a spanyolnátha, vagy másik időszakok, azokat se érték, még nem is olvastak utánuk. Tehát, hogy ezt valahogy által kell vészelni, és akkor, ha ezt kibírjuk, akkor jobb lesz.
Van olyan, hogy a lányok is jönnek futballozni?
Igen, igen. Van egy neveltünk, aki az FK Csíkszeredában már játszik, Boros Henrietta, Henny, és amúgy is Csíkszentmiklóson lányok is futballoznak, mondjam úgy, hogy van egy, aki a B-ligában is játszik innen, Kristály Franciska.
Milyenek a kilátások? Hogyha hosszas lesz ez a vírusjárvány, ez a sok szabályozás, akkor ez negatív hatással lesz a sportolásra?
Biztos, hogy negatív hatással lesz, tehát jól tudjuk, hogy az olimpiákot vagy világversenyeket is nem tudnak megrendezni, és így ez borzasztó. Itt el azt kellene részemről, hogy a kormány vagy a kormánybiztosok, tehát hogy ezekkel a tesztelésekkel lehet csak részt venni mérkőzéseket, akkor ezeket próbálják finanszírozni vagy kifizetni, hogy ezeken a dolgokon valahogy tudjunk átaljutni.
Márton Pál vagyok, Csíkszentmiklóson, a Csíkszentmiklós Judo Klub Egyesület elnöke. 2019 év elején sikerült bejegyeztetnünk, azóta működik ilyen hivatalos formába.
A judónak itt Csíkszentmiklóson volt hagyománya régebben is?
Igen, volt hagyománya, 1986-ban kezdődött Szőcs Szilveszter edzővel, majd 2000-ben megszakadt, 2007-ben Pál László edző úr sajnos már nincsen közöttünk, ő folytatta, majd Székely Attila edző folytatta 2012-től. Egészen a 2018-as évig, amíg Szős László és Katona Szabolcs, Silló István edzők vették át a csapatunkat.
Kik járnak judózni?
Vannak gyerekek 4 évestől 17 éves korig, akikkel tudunk foglalkozni, és akik vannak a csapatban.
Kimondottan csak csíkszentmiklósiak, vagy esetleg a környékről is jönnek most már gyerekek?
Járnak a környékről Csíkmadaras, Csíkdánfalva, Marosfő és csíkszentmiklósi a zöme.
Mikor vannak az edzések, vagy mikor gyűl össze a csapat?
3 edzésünk van egy héten, kedden, csütörtökön és pénteken. Délután 5 órától kezdünk, a kicsikkel 2 csoportba vannak osztva, hogy férjünk el, közel 60 gyerekkel foglalkozunk.
Mi motiválja ezeket a gyerekeket? Ők miért választják a judót?
Szerintem a sport szeretete, mivel hogy nem egy csapatsport, mert az edzések csapatban működnek, ha nincs csapat, akkor nincs edzés, de viszont mindenki bizonyíthat magának külön-külön, ellentétben egy foci vagy egy hoki. Szerintem ez.
Ezek a gyerekek már megmérettettek, tehát eljutottak versenyekig, vagy mondjuk a kisebbek azok még csak egyelőre edzenek és ízlelik ennek a sportnak az ízét?
10-11 éves kortól visszük versenyre a gyerekeket, amikor van verseny, amikor meg lehet azokat szervezni. Igen, megmérettek. Vannak, hál' Istennek, eredmények, ügyesek.
Van olyan, hogy egy gyerek jár mondjuk focizni is, és judózni is?
Igen, van ilyen is, aki judózni is jár, és focizni is.
Hogy lehet bekerülni a csapatba?
Régebben kellett hirdessük, hogy van felvétel a csapatban, most már nem kell hirdetni, most már jönnek, mindig szívesen látjuk a gyerekeket, kipróbálják, ha tetszik nekik, akkor továbbra is jönnek, soha nem, akkor abba hagyják.
Ez a vírusjárvány mennyire tett be a sportnak? Például itt a judónál, vagy ez úgy különösebben nem érződött? Legfeljebb a szabályozás kavart be, hogy mikor lehetett összegyűlni, és mikor nem?
Hát a gyerekeknél nem érződött, mivel ők nem látják annyira át a helyzetet. Mi gondolkodtunk ezen, hogy lehet-e szervezni edzést, meg a szabályozásokat figyelve, hogy összetudunk-e gyűlni. Inkább ez volt nehézség.
Ön vállalkozó is, mennyire lehet egyeztetni a kettőt?
Úgy gondolom, hogy lehet egyeztetni, ha valamit szeretünk csinálni, akkor belefér, szakítunk időt a szabadidőből, és csináljuk.
Ha jól veszem ki, a vállalkozás az a főállás, ez pedig a kikapcsolódás?
Pontosan, a vállalkozás a főállás, és ez a kikapcsolódás. Ebből nem lehet megélni, sajnos, ez egy ilyen hobbi.
Akkor úgy van, mint a horgász és a halász, hogy a halász azért megy halászni, hogy halat fogjon, a horgász pedig, hogy ne legyen otthon. Tehát a vállalkozás mellett akkor azért lehet ez az edzés, hogy elszabaduljon otthonról.
Dolgozunk az egész ország területén, úgyhogy elég sokat vagyunk elszabadulva, de a judós tevékenység nagyon feltölt, kikapcsol, nagyon szeretem.
Cseh József vagyok, a Csíkszentdomokosi Kárpátia panzió tulajdonosa és egyben adminisztrátora.
Én a felesége Cseh Melinda, született Borsos Melinda Gyergyócsomafalván, segédkezem a vállalkozásban.
Előzetesen Magyarországon nekünk volt már ilyen jellegű vállalkozásunk, és miután feleségem székelyföldi, úgy döntöttünk, hogy egy lábbal ide is lépünk az ő szülőföldjére, és akkor így merült fel ez az ötlet, hogy akkor itt egy panziót fogunk építeni. Középiskolás koromtól rendkívül sok időt töltöttem itt el, és igazából itt ismerkedtünk meg. Úgyhogy szívem csücske a székelyföld, úgyhogy nagy öröm ez számunkra, hogy itt létre tudtuk hozni ezt a vállalkozást, ami működik, és 2006-ban építettük fel, 2007-től vagyunk nyitva. Kezdeti nehézségek után azért kialakult ez a vállalkozás, és dolgozunk benne.
Én, ha jól tudom, akkor társult a sógorral.
Igen, ez egy családi vállalkozás, tehát a feleségem öccse is, Borsos Ambrus, ugyanolyan résztulajdonos, mint mi, és közösen működtetjük. Olyan felállásba, hogy havi váltásba, tehát egy hónapig mi vezetjük a panziót, egy hónapig pedig ő.
És miért Csíkszentdomokost választották? A logika az diktálná, hogy Csomafalva vagy környéke legyen a helyszín, nem? Ha már hazajöttek.
Számunkra fontos volt, hogy könnyen megközelíthető legyen, és szép helyen legyen a panzió, és ezen a részen nem igazán láttunk ilyesmi vállalkozást, tehát adta a piac is magát, hogy próbálkozzunk ezzel itt.
Nem volt egyszerű az az igazság, egy teljesen más jellegű itt minden, mint nálunk Magyarországon, de megtaláltuk a módját, és hál' Istennek rengeteg segítséget kaptunk mindenhonnan. Nem tudunk rosszat mondani. És aztán kialakult a kuncsaftkörünk is, és úgy néz ki, hogy befogadott a falu is, elég nagy a törzsközönségünk. Érdekes módon eleinte Magyarországról nem olyan túl sokan jöttek, de most már eléggé kibővült a vendégkör. Bár most a pandémia miatt ez a vonal ez megszakadt, de hál' Istennek a belföldi turizmus úgy néz ki, hogy részben pótolja ezt a kiesést.
Nagyon sok plusz feladatot adott, és meg tudnánk mutatni a foglalást a tavalyi évről, hogy milyen szépen beteltek a nyári időszakra a helyeink. Aztán az egészet át kellett, hogy variáljuk, és ott álltunk most is üresen, meg is hagyjuk ezt a naplót, hogy milyen nagy változáson ment keresztül a panzió élete ebben az időszakban. Igen nagy kihívás, nagyon nagy munkát jelent, hogy betartani a szabályokat, megértetni a vendégekkel. Először is, hogy mi földolgozzuk, aztán ezt továbbadjuk alkalmazottaknak, vendégeknek, de mindenki segítőkész, és szépen lassan megszoktuk, hogy ebben a térbe kell dolgozni, ennek kell megfelelni, nincs más választásunk. És ha nehezebben is, de működik.
A vendégek, ha Magyarországról nem tudnak úgy jönni, ahogy szeretnének, akkor kimondottan csak hazai vendégek? És hogyha igen, akkor honnan jönnek főleg?
Igen, hazai vendégek vannak most. A környékben sok a törzs vendégünk, de azért jönnek belföldről most már román családok is, akár Prahovából, sok felől jönnek, úgyhogy így kiegészül a dolog nekünk.
Több turizmusban vállalkozó mondta, hogy most a román vidékek felfedezték Székelyföldet, mert különben, ha nem lenne ez a vírusjárvány, akkor nem jöttek volna el, mert a televízióban azt látják, hogy itt felfaljuk az ottaniakat. Közben semmi köze az egésznek, hanem békésen és nagy szeretettel fogadják a román vendégeket is.
Hát ez így igaz, és az első találkozás után kialakul szinte egy baráti viszony. Nagyon örülnek nekünk, és élvezik ezeket az ételeket, amiket főzünk. Tetszenek a szobáink is, és érdeklődnek, hogy mit lehet itt csinálni, milyen programokat tudunk számukra felkínálni. El is fogadják, és azt mondják utána, hogy úgy érezték magukat, mintha otthon lettek volna. Ez nekünk is egy új tapasztalat és siker.
Általában milyen menü az, ami inkább megy? Mert itt látom, hogy vannak modern ételek is, de vannak hagyományos helyi ízek is.
Leginkább a helyi ízek az, ami nap mint nap forog. Vannak inyencek is, kipróbálnak újfajta ételeket, viszont muszáj, hogy arra támaszkodjunk, ami a hagyomány, de ez így van jól. Aztán egy kis szegmens, az kiegészül különleges étel kínálatokkal.
Nagyon sok vállalkozó az utóbbi időben arra panaszkodik, hogy amikor beszoktatja a munkatársakat, kiképzi, lehet, hogy egyik napról a másikra elmennek eprecedni külföldre, vagy új vállalkozást nyitnak. Itt a vendéglátásban ez mennyire jelent gondot, vagy önöknek személy szerint, hogy a pincérek, vagy szakács, vagy nem tudom ki, nagyon rövid idő alatt úgy dönt, hogy felmond, és akkor kell keresni egy másikat.
Szerencsére azt mondhatjuk, egy az, hogy meg is tudtuk tartani a személyzetet. Van, aki kezdettől itt van nálunk. Természetesen a fiatalok között van ilyen, hogy lemorzsolódás, és újakat kell betanítani, de nem olyan tragikus a helyzet azért. Szeretnek itt dolgozni velünk, úgy érezzük.
Újításban kell gondolkodni? Mondjuk a szobák kinézetébe, az ételek összeállításában úgy időnként kell valami újjal jelentkezni? Gondolva azokra a vendégekre is, akik időnként azért megfordulják itt magukat, hogy legyen valami új is. Egyáltalán igénylik-e a vendégek, hogy új legyen, vagy hogyha valamit megszoktak és szeretik, akkor 10 év múlva is azt az ízt, vagy azt a környezetet szeretnék kapni?
Mindenképp kell törekedni arra, hogy picit megújuljunk, bár az a tapasztalatunk, hogy sokszor étlapot sem kér a vendég beül, és hiába, hogy már levettük azt az ételt az étlapról, azt kérik tudatosan, mert ő azért jött, és meg is lepődik, ha nincs. Ez a két dolgot elég nehéz összehangolni, de muszáj úgy dolgoznunk, hogy a vendég megelégedésére. Most nagyon jó helyzetbe kerültünk olyan szempontból, hogy egy pályázatot nyertünk, és némi pénzt tudunk fordítani a szobák meg a panzió felújítására, és próbáljuk a legjobban elkölteni ezt a kis pénzt, hogy a leglátványosabb és eredményesebb legyen, azt hiszem, hogy jól haladunk vele. Nagy az épület, hamar elnyeli ezt a kis pénzt, de nagyon-nagyon örülünk neki. Új ágynemük készültek, logóval, tévéket lecseréltünk, néhány hűtőt, függönyöket le tudtunk, parkettát kicseréltük, vagyis a hajópadlót, kabinokat le tudtuk cserélni, ez nekünk nagy előrelépés volt.
Mennyire kell odafigyelni a konkurenciára? Hogy más mit csinál, hogy csinálja, vagy inkább arra törekednek, hogy mi egyediek legyünk, mert ő vagyunk mi?
A konkurenciára természetesen figyel az ember, de a legfontosabb az, hogy a saját környezetünket tartsuk rendbe, és figyeljünk oda a minőségre. Vendéglátásba is, és a szállóhely tekintetében is.
Emellett lehet mással foglalkozni?
Nem igazán van lehetőségünk ebben a környezetben másra is figyelni. Olyankor az energiáinkat inkább a felújításra, a tervezésre, a tovább lépésre fordítjuk. Én sosem unatkozok itten. Mindig megvan a napi rutin, de emellett, hogyha szabad időm akad, én nézegetem az étlapokat, gondolkodok következő lépésekről, hogy fogjuk a nyarat felállítani, hogy egy kicsit többet nyújtsunk a szokásosnál, az előző évekhez képest, hiszen ha visszatérő vendégeink vannak, mégiscsak kell valami inspiráció, ami egy picit földobja a hangulatot, a kedélyeket. Mindig megvan a feladat. Itt nem lehet unatkozni. Nincs szabad idő. A fiunk fogalmazott úgy, hogy ez egy olyan munkahely, ahol itt aludni is lehet néha.
Én úgy látom, ez is olyan, mint a gazdálkodás, hogy nincsenek ünnepnapok, nincsenek hétvégék. Önök mikor szórakoznak, vagy mikor nyaralnak? Mert amikor más nyaral, akkor itt gondolom, hogy talpon kell lenni, meg ki kell szolgálni a vendéget.
A vendégek örömteljes hangulata átragad mi ránk is. Ha ők örülnek, és jó hangulatban vagyunk, akkor mi is. Végeredményben mi nekünk nem kell sehová menni. Mi tudunk mulatni, ha kell, egy olyan társasággal, aki épp mulatni szeretne, vagy éppen ünnep pelni, elmegyünk eledel szentelni, együtt ebédelünk, együtt reggelizünk, és akkor nekünk is ugyanolyan ünnep.
Nagyon sok a baráti viszony a vendégeink között, úgyhogy tényleg valóban nem lehet unatkozni egy percet se. Meg folyamatosan azon kell gondolkodni, hogy milyen új programokat tudunk tervezni ahhoz, hogy kicsit bővítsük ezt a repertoárt. De itt olyan a környezet, hogy itt unatkozni nem lehet. Tehát ez egy csodavilág, ez a Székelyföld, azt mondom.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ferenc Károly vagyok, Csíkszentdomokosról, kovácsmester.
Van még sok kovács egy Csíkszentdomokoson, mert egyre ritkábban találkozok kovácsmesterrel.
Igen, még van vagy 4 kovács, amelyik ebben a szakmában dolgozik.
Akkor azt jelenti, hogy vannak lovak is.
Igen, vannak.
Megoszlik a 4 kovács között az állatállomány?
Igen. Úgyhogy ebből nem lehet épp megélni a kovács szakmából, úgyhogy mindenki mellékszakmát valamit kell válasszon.
Ön hány lábon áll?
Hát én jelenleg két szakmában dolgozok, a kovács szakmában, meg a turizmus felé nyitottunk, lovas túráztatással szeretnénk foglalkozni.
Gyönyörű szép lovak vannak itt mellettünk. Hány darab is van pontosan?
Most jelenleg 12 darab.
Ez mind a saját?
Saját ló, igen.
Említette a lovas túrákat. Ebbe a járványvilágba is lehet szervezni, vagy ritkábban és kevesebb emberrel?
Hát most megcsöppent, úgyhogy nincsen most túráztatás. Hát néha hétvégi lovaglások, de az nagyon kevés.
Meddig mennek a lovakkal?
Kovács Péterből indulunk, a Nagyhagymás hegység, itt Hargita megyében nagyjából mindenfelé. A gyímesek, itt járjuk ezt a vidéket.
Egy túra nagyjából az ilyen 50-60 kilométer naponta?
Nem, naponta 30 kilométer a leghosszabb.
Bejelentkeznek, aztán itt alszanak Csíkszentmokoson, és úgy mennek túrázni, vagy hogy?
Igen, bejelentkeznek, van egy honlapom lovas túrák Erdélyben, és akkor Fenn Kovács Péterben van egy hétvégi háza, ahonnan indulunk, és oda térünk vissza.
Kik azok, akik érdeklődnek a lovas túrák iránt?
Hát inkább a lovas szerető emberek, és akik túrázó vágyok, és valamennyi szinten tudnak lovagolni. Egy alapszintet azért kell tudjanak lovagolni.
De ahogy elnézem, ezek a lovak nagyon jámbor lovak. Ha rossz parancsot is kapnak, esetleg a hátukon ülőktől, bizonyára jobban tudják, hogy mit szeretne az illető, nem?
Igen, úgyhogy a nagyjából a túra útvonalakat az egész ló ismeri, úgyhogy nem tudnak olyan csinálni, hogy most lefordulnak valamire, elviszik a lovat külön, úgyhogy nem a lovak. Csak egymás után vonulnak, úgyhogy nem alkalmazkodnak azért.
Amikor lehetett szervezni jobban ezeket a lovastúrákat, kik érdeklődtek? Tehát a hazaiak, vagy külföldiek is, fiatalabbak, vagy ahogy említettük, akkor inkább a lószerető egyének, és a természetbarátok.
Igen, inkább külföldről, Magyarországról voltak nekem személy szerint több vendégem, úgyhogy a helybériek azok nagyon kevesen. Azok épp hétvége, úgyhogy ilyen hetes túrák vagy ötnapos túrákra csak a külföldi vendégek voltak.
Ezek a lovak mit tesznek? Komoly gondozást igényelnek, vagy nem annyira, mint mondjuk a versenylovak?
Nem annyira épp, mint a versenylovak, de ugyanúgy zabozzuk őket a nyári időszakban, úgyhogy a legelőn vannak inkább. Télen rendes széna, zab, nincsenek túl táplálva se, de azért jól kell tartani őket.
A kormányt a saját maga termeszti meg, vagy kaszálják le, szárítják be?
Igen, nagyjából a fele formát. Én meg a többit úgy vegyük meg.
Itt meg lehet-e kalákázni? A baráti kör, a rokonság eljön-e még kaszálni? Vagy most, ha mindenkinek gépe van, megoldja saját maga, amikor éppen ideje van?
Általában mindenki megoldja maga, úgyhogy azok nincsenek, mint a régi világban, hogy egymás segítsük, vagy kalákázunk, azok nincsenek.
Úgy kezdtük, hogy még kovács mesterként is ügyködik. Nagy körzetből jönnek a gazdák a lovaikkal, vagy csak a csíkszentdomokosiakra koncentrálnak a négy kovács?
Van, aki eljár még egyebibe is patkolni, nagyjából azért a csíkszentdomokosiak azok, akik többségben vannak. Idegenben is elmegyünk, ugye ott is vannak pár ló, de ott már nincsen ekkora lovas állomány, úgyhogy kevesebb lós, így próbáljuk fenntartani magunkat.
Amikor kertészmérnökkel beszélgetek, például a fák metszéséről, akkor megkapom azt, hogy jó, hogyha egy fát egy kertészmérnök metszeget, mert ő tudja, hogy hogy indította el, és mit szeretne elérni. A kovács mesterségben van-e ilyen, hogy ha én patkoltam meg most már vagy 2-3-szor azt a lovat, és valaki esetleg belekontárkodik, és nem úgy patkolta meg, akkor én többet kínlódok, vagy bosszankodom emiatt, vagy nem lehet olyan nagyon elrontani ezt a patkolást?
Van, amikor el lehet rontani, ha épp a lólába, vagy beteg patáról van szó, de azért általában az emberek, mindenki maga kiválaszt egy kovács, annál patkoltat, úgyhogy történnek, hogyha a kovács úrnak problémája van, akkor barátok vagyunk, nagyjából azért egymáson segítünk, megpatkoljuk más lovát, de azért a gazdák ragaszkodnak a kovácsukhoz.
Van szakmai féltékenység a kovácsok között, vagy inkább segítik egymást?
Hát én azt mondom, inkább segítjük egymást, úgyhogy nincsen. Kevesen vagyunk, úgyhogy nincsen féltékenység.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Hargita megyei Csíkszentdomokoson készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Karda Róbert polgármesterrel, Albert Alfonz Pál polgármester helyettessel, Lázár Csillával, a Márton Áron Múzeum koordinátorával, Sámuel Szilárd László bőrdíszművessel és László Lajossal, a közbirtokosság elnökével még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.